Ó Uram, segíts most! Ó Uram, adj most jó előmenetelt! Hozsánna Dávid fiának, áldott, aki jő az Úrnak nevében, hozsánna a magasságban. Amen. Hallgassuk meg, szeretett testvéreim, virágvasárnap ünnepén azt az igét, amely szól hozzánk Lukács evangéliuma szerint, Lukács evangéliuma 19. részéből, a 35. verstől a 44. versig. Istenre figyelő szívvel hallgassuk meg a virágvasárnapi történetet. Azután elvezették Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felső ruhájukat, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfáknak hegyének lejtőihez, a tanítványok egész sokasága örvendezve felhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották Jézusnak. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: Mester, utasítsd rendre a tanítványaidat! De ő így válaszolt nekik: Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsíratta azt Jézus, és így szólt: Bár csak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve szemed elől, mert jönnek majd napok rád, amikor ellenségeid ostromfalat emelnek körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és falaidat, akik falaid között laknak, és kőkövön nem marad benned, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Ez Isten igaz igéje Lukács evangéliumából, a virágvasárnapi történetből. Helyünkön csendesedjünk el, és imádkozzunk. Jöjj, királyunk, Jézusunk, győzedelmes igéddel ezen a virágvasárnapon közénk. Jöjj a te szent lelkeddel és munkád, hogy szívből tudjunk előtted hódolni, ne csak szavakkal, de meglátogatásunk órája és célja felismerésével, engedelmes követéssel. Ne te fakadj könnyekre, mint az első virágvasárnap, látván tiéd kemény szívűségét és hitetlenségét, hanem bennünk fakaszt fel a bűnbánat és az öröm könnyeit. Dicsőség neked, Jézusunk, aki az Úr nevében jöttél, hogy legyünk szív szerint a te néped, és engedelmeskedjünk atyádnak gyermeki hittel és lelkülettel. Add a te igédet, a te igéd igazság és élet. Add nekünk az életet, Jézus. Amen. Istennek virágvasárnapi üzenetének alapigéje írva található az előbb felolvasott újszövetségi részben, Lukács evangélium a 19. részében, és most újra olvasom ebből a szakaszból a 38. verset, amely így szólt: Ezt kiáltották Jézusnak: Áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. Amen. Az örökkévaló tegye áldotta és gyümölcstermő igét a mi szívünkben, foglaljunk helyet. Istennek szeretett népe, kedves vendégeink! Azt a címet adtam a mai napi igehirdetésnek, hogy áldott király. Arról szeretnék egy kicsit veletek együtt a Biblia fényében gondolkodni, és veletek együtt épülni, hogy milyen király Jézus. Ugye az a csodálatos ige, amit idéztünk most többször is, hogy békesség és dicsőség a magasságban, ehhez nagyon hasonló, sőt szó szerinti igéket olvastunk a karácsonyi történetben. Hiszen így szóltak az angyalok a jó pásztorokhoz, akik ünnepelték Jézus születését. És most, mikor Jézus 30 éves korában, mint nagy király ünnepelik, akkor is elhangzik ez a öröm üzenet, hogy békesség és dicsőség a magasságban Istennek. Milyen király Jézus? Úgy, ahogy a karácsonyi üzenetre is azt mondhattuk, hogy ki gondolta volna, hogy Isten így jön el közénk, hogy Isten így készít számunkra segítséget, szabadítást és megváltást, hogy emberként közöttünk jár. Ugyanígy mondhatjuk most is, hogy ki gondolta volna, hogy Jézus ilyen király, mint amilyennek megismerjük őt az evangéliumokban, Istennek hozzánk szóló örömhírében. Mert valóban örömhír az, hogy milyen királyunk van, milyen király Jézus. Ki gondolta volna? Ugye, ahogy olvastuk a történetet, akik körbe rajongták Jézust, valóban királyi fogadtatással várva őt Jeruzsálem kapuiban, úgy ünnepelték őt, mint egy nagy hatalmú uralkodót. Úgy azt várták tőle, hogy ő majd az lesz Jeruzsálemben, és megszabadítja Izraelt minden ellenségétől, és helyreállít egy még nagyobb országot, mint ami nekik volt eddig. Mikor kezdtük az Isten tiszteletet, akkor Dániel könyvéből olvastam nektek egy áldást, és ugye Dániel könyvét, hogyha olvastátok a napokban, bibliolvasó kalauzunk szerint Dániel könyvét olvassuk, akkor hallhattuk többször is, hogy a hatalmas babiloniai király, és majd később a médek és perzsák nagy királyait is így szólították, hogy ó nagy király, örökké élj! Hát csak így mertek ezekhez a hatalmas uralkodók elé kerülni az ő tanácsosai, kormányzóik, így szólították meg ezeket a uralkodókat, hogy ó nagy király, örökké élj! És aztán merték elmondani nekik a mondani valójukat. Hát Jézust is körülbelül ilyen fogadtatás várt a Jeruzsálemben, mikor énekeltek Jézusnak, tulajdonképpen ezt mondta a tömeg, hogy ó nagy király, örökké élj! De nem gondolta volna senki, legalábbis nagyon kevesen sejtették akkor, hogy Jézus nem olyan király lesz, amilyen vártak. Én azt gondolom, hogy ne csak a virágvasárnapi történet szerint nézzük meg, hogy Jézus milyen király, hanem emlékezzünk vissza az evangéliumi történetekre, amelyből biztos vagyok benne, hogy sokat az óvisok meg az iskolások is tanultak már. Például ugye János evangéliumában, amiből Zita néni is olvasott most nekünk, ott Jézus első csodatétele az volt, hogy a vizet bórrá változtatta Kánában. Aztán lecsendesítette egyszer a nagy vihart a Tibériás tengeren. És most azt mondja Jézus, amikor a farizeusok megdorgálják őt, hogy Jézus, állítsd le ezt a nagy rajongást, állítsd le ezt a nagy kavalkádot itt, nem tudnak viselkedni a te tanítványaid. És azt mondta Jézus, hogy ha ők elhallgatnak, akkor a kövek fognak kiáltani. Mit akar ezzel mondani Jézus? Egy nagyon érdekes magyarázatot olvastam, amire nem is gondoltam még eddig. Ugye ezekben a csodatételekben ugye mit találunk? Hát amit úgy szoktak emlegetni, hogy a föld elemei, találunk benne földet, követ, vizet. Mintha azt mondanák ezek a történetek, hogy még a világ elemei is tudják, hogy kicsoda Jézus. Még a víz is borrá változik, még a vihar is lecsendesedik, sőt, még a élettelen kő is tudja, hogy kicsoda Jézus, és miért jött, hogy ő az Isten, aki közöttünk jár emberi testben. János evangéliumát idéztük, majd idézem János első levelét is, és János, aki ezeknek a szerzője, az ismerte a Jézus korabeli filozófusoknak a gondolkodását. Az egyik ilyen tanítása volt az antik görög-római filozófiának az, hogy a logosz, amit ugye János evangéliuma úgy fordít, hogy az Isten igéje, mert amikor ugye karácsonykor is elmondtuk, hogy Isten igéje, azaz a logosz testé lett és közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, akkor ezt a fogalmat találjuk, hogy a logosz lett emberi testé. Ugye a logosz, az a filozófusok szerint az életerő, az az élet eszencia, az az életet meghatározó törvény, ami átjár minden élőt, de még élettelent is. Persze voltak filozófusok, akik ebből levezették a panteizmust, azaz, hogy mindenben benne van Isten, ezért egyenlő minden Isten. Ezt mi nem mondjuk, és János evangélium sem mondja, hogy a kő, meg a víz, meg a fa, meg a tűz az Isten lenne. De az evangéliumi történetek mondják, hogy még ezek az élettelen dolgok is, mert a víz, meg a kő, meg a föld, az élettelen önmagában, még ezek is ismerik Jézust, mert még ezeket a világnak, ezeket az elemeit is áthatja a logosz, azaz Istennek az a teremtő ereje és akarata és törvénye, amivel az egész világot létrehozta szavával mégpedig, és ezért nem véletlen, hogy még ezek az élő és élettelen elemek is tudják, hogy kicsoda Jézus. Csak éppen a Jézust ünneplő nagy tömeg nem tudja pontosan, hogy milyen király lesz ő. Pedig ő király igényen lép föl, hiszen mondja, hogy hozzanak neki egy szamárcsikót, ami ugye királyi koronázási állat volt. Minden királyt ezzel vittek le Jeruzsálem mellett egy patak völgybe, és ott kenték királyá Jeruzsálemben Izrael királyait, és mindig Szamárháton vitték le, ez olyan, mint nekünk a fehér, szép fehér paripán, ott akkor nekik ez volt a királyi koronázási állat. Az Úrnak szüksége volt erre a szamára, és nem csak erre a szép és kedves jószágra, hanem az Úrnak olyan igénye van, hogy minket is megszólít. Azt olvastuk, hogy a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. Isten ezt a békességet és ezt a dicsőséget akarja adni az emberi életnek itt a Földön, de az nyeri el ezt a békességet és ezt az életet, akit Jézus szabadít meg új életre. Adtunk-e már hálát? Adtál-e már hálát Istennek szabadításaért, amit átéltél az életedben? Az Úrnak szüksége van rád, az Úr téged is megszólít és keres, és új életre akar megszabadítani ez a dicsőséges király, akinek az élete átjár mindent. Nekem ez volt az első nagy üzenet, ami szólt hozzám. A második pedig az, amikor Jézus, amikor bevonult Jeruzsálembe, megsiratta azokat, akikhez hiába szólt Isten, akikhez hiába beszélt, hiába mondta el Isten örömhírét, mégis hitetlenek és kemény szívűek maradtak. Ő miattuk sírt Jézus, hogy nem ismerték föl azt, hogy Isten szól hozzájuk, és Isten kihívja őket a régi életükből, és egy új életre az ő fia Jézus által. János az ő levelében, amire utaltam is, így utal erre, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről, mert megjelent az élet. Mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és ezt hirdetjük nektek is, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az atyánál volt, most pedig megjelent nekünk és közöttünk. Amit tehát mi magunk láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, a mi közösségünk pedig közösség az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Ezt ezért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. És valóban, Jézus hallható volt, Jézus látható volt, megfigyelhető volt, megérinthető, megtapintható volt. Így járt közöttünk itt a földön. És azt mondja róla János, a tanúságtévő, aki személyesen tapasztalta meg, hogy kicsoda Jézus, hogy ő az élet igéje, mert megjelent az élet közöttünk. Sőt, megjelent az örök élet közöttünk, mondja János. Ez egy csodálatos üzenet. Egy kicsit belemerültünk a filozófiába, hogy vannak élő és vannak élettelen elemei a világnak. Hát nyilvánvaló, hogy mi emberek az élők közé tartozunk. Persze a Biblia még az élők között is különbséget tesz, mert ugye azt mondja, hogy akik Isten nélkül élnek, azok lelki halottként élnek. De akik Jézus Krisztus által Isten gyermekei lettek, azok kapnak egy másfajta életet is. Mert azt, amit élünk, mint minden élő, minden élő lény, ezt úgy nevezette a Biblia görög szóval, hogy ez a biosz. Ugye ebből a biosz szóból jött az is, amit használunk a tantárgyra, hogy biológia. Mit nagyon fognak majd szeretni, reméljük a gyermekek. Tehát van életünk, a biosz dolgozik bennünk. De azt mondja, amikor azt mondja a Biblia, hogy eljött az igazi élet, és az igazi élet az Isten fiában, Jézus Krisztusban van, akkor nem ezt a szót mondja, hogy biosz, hanem azt a görög szót, hogy zoé. És a zoé az pedig azt jelenti, hogy igazi élet, hogy valódi élet, hogy az élet a javából. És hát milyen lenne egy igazi élet a javából, ha nem olyan, hogy nem csak itt a földön tart, hanem örök élet lesz. Hogy lesz egy átmenet persze a földi életből, az örökké való életbe, hiszen itt a földön, ebben a típusú világban minden élő egyszer meghal. De akik Jézus Krisztus által Isten gyermekei lesznek, örök életet nyernek, új testet, ugye erről mondja János apostol, hogy ez az örök élet jelent meg, ez az igazi élet jelent meg közöttünk Jézusban, ez az örök élet eddig az atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Megjelent nekünk Jézus Krisztus által. Ez volt a második, ami szólt hozzám, hogy Jézusnál van az igazi élet. És igazából szerintem mindenki érzi is ezt, hogy így van. Amikor meghalljuk az ő nevét, hogy Jézus, akkor érezzük, hogy nála van keresnivalónk, nála megtalálhatjuk az igazi életet. A harmadik és egyben utolsó üzenet, és köszönöm a türelmeteket, főleg a gyerekekét, hát nagyon türelmesek vagytok, és képzettek is lesztek filozófiából, mire végzek, de nem lesz most már hosszú. A harmadik üzenet, ami szólt hozzám, az, amit olvasunk a történet végén, hogy úgy, ahogy Jeruzsálemnek és Isten népének, nekünk is fel kell ismernünk meglátogatásunk idejét, amikor Isten jön. Nem tudom, melyik költő írta, talán József Attila vagy Ady Endre, nem emlékszem rá, de benne van a konfirmációi tankönyvben, úgyhogy a konfirmációi tankönyvben jó versek vannak. Ja írja a körtő, hogy Isten nem úgy jött, ahogy gondolta. Nem jött így, meg úgy, de jött. De jött, ki gondolta volna, milyen úton. Ugye a költő azt írja, hogy hát ő az élete nehéz időszakaiban, viszontagságok között találta meg az Istent. Nem jött, és nem úgy jött, amikor vártam és ahogy vártam, de jött. És mindannyiunknál így van, hogy az Isten jön és meglátogatja a mi életünket. És van, amikor éppen a nehézségek között jön. Jézus tudja tehát, hogy hol vagy most, és hívni fog téged, meg fog keresni. Jézus tudta, hogy ki és mi hol van. Tudta azt is, hogy hol van az a szamárcsikó, amit a tanítványoknak el kell kérni, hogy azon vonuljon meg, vonuljon be. Azt is tudta, hogy hol vannak a kövek, ami kiáltani fognak, hogyha mi elhallgatunk. És azt is tudja, hidd el, hogy személyesen hol vagy most, és hol tart az életed. És meg fog keresni, és keres téged. Ugye épp a virágvasárnapi történet előtt olvashatjuk, ugye Zákeus történetét, a vámszedő történetét, akit nem szerettek. És amikor Jézusnak engedett, és Jézus meg is hívta az ő házába, hogy Jézus, nem csak hiszek benned, hanem jöjj az én életembe, jöjj az én otthonomba, megnyitom magam előtted, mert megérezte, hogy Jézusnál van az igazi élet. Akkor ez a történet így záródik, hogy ez a Jézus szolgálata azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Ő keres, és meg is tud tartani, sőt, meg tud tartani téged az igazi életre, az örök életre, mert ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket. Milyen király Jézus? Azt hiszem, hogy oldalakon keresztül sorolhatnám, ha megnéznénk a 4 evangéliumot, meg az apostoli leveleket, akik tanúságot tesznek Jézusról. De hadd zárjam most ezt az üzenetet azzal, azzal a kérdéssel, amit föltettem az elején. Milyen király Jézus? Hát azt tanultuk meg ebből a történetből, hogy Jézus által teremtette Isten a világot. Ő a létezők előtt már létezett, és az egész teremtés ismeri őt, még az élettelen anyag is ismeri Jézust, tudja, hogy kicsoda ő. Ezért tőle van az élet, és kapcsolatot akar veled. Tehát olyan király Jézus, amit minden, még az élettelen anyag is ismer, olyan király Jézus, akitől van az élet, olyan király, akinek királyi igénye van, de a leghatalmasabb király az kapcsolatba akar élni veled, békességet és örömöt akar hozni az életednek ez a király, és az igazi élet nála van, és azt mondja, hogy ne csak a bioszra vágy, hogy éljél itt a földön a lehető leghosszabb ideig, hanem azt mondja, hogy vágy erre a többre, a zoéra, az igazi életre, mert az ő országa örök ország. Dániel könyvét azért is ajánlom nektek, mert hatalmas, erőteljes kijelentéseket mond Istenről, hogy kicsoda Isten. Sőt, még benne van Jézus is. Már Jézusról is szól. Ezt látta Dániel látomásban, hogy jött valaki az ég felhőjén, aki az emberfiához hasonló volt. Az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. A látomás elején arról van szó, hogy az öregkorú, az Atya Isten ül az ő trónján, királyi székek vannak mellette, és ítéletet tart a föld népei és uralkodói fölött. És a látomásban ez a királyi trónhoz, trónokhoz közeledik az ég felhőjén az emberfia, Jézus. És oda megy az Atyához. És mit mond róla, Jézusról? Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. Olyan uralkodó, olyan király Jézus, akinek az országa örök ország. Nem csak az igazi élet van nála, hanem az ő országa az örök ország. Hív, keres, és meg akar tartani téged. Azt kívánom mindenkinek, hogy ne az a tömeg legyünk, aki lelkesen úgy fogadja Jézust, hogy örökké, ó király, hanem azok legyünk, mint Zákeus, aki azt mondja, hogy jöjj Jézus az én otthonomba, jöjj az én életembe, és teremts engem újjá, teremts minket újjá, családostól, gyermekestől, add ezt az életet. Ezt kívánom mindenkinek, ezt az igazi életet, ami Jézusnál van. Amen. Helyünkön elcsendesedve imádkozzunk. Áldott, aki jön az Úrnak nevében. Áldunk és magasztalunk, Urunk Jézus, hogy Te mindig közeledsz hozzánk. Köszönjük, hogy bejössz, amikor nagyon magunkra zárkózunk, és feloldott keserűségünket. Köszönjük, hogy bejössz otthonunkba, ahol sokszor nagyon távol vagyunk egymástól, és tőled is. És közel hozol egymáshoz bennünket. Köszönjük, hogy bejöttél most is templomunkba, és alkalmat adtál, hogy találkozzunk veled, és általad közösségünk legyen egymással is. Hozsánna Dávid fiának, mi is úgy könyörgünk, mint a vakok és a leprások kiáltottak hozzád, Jézus. Légy a mi gyógyítónk. Jézus Dávid fia, könyörülj rajtunk, könyörülj bűnös életünkön, bocsáss meg nekünk, és add meg a megbocsátás lelkületét nekünk. Könyörülj a te erőtlen és megosztott egyházadon. Adj erőt a Szentlélek által, hogy tanúid lehessünk ebben a világban. Adj békességet és egységet, hogy hite legyen a mi tanúságtételünknek a világban. Mert ez a világ tele van bűnnel, nagy beteg, kételkedéssel, gyűlölettel, félelemmel, közönnyel és hamis váradalmakkal teljes. Add, hogy egyházad és az egész mai világ felismerje mostani meglátogatottságának alkalmait. Ne a mi hamis reményeinket, még kevésbé a mi valós félelmeinket teljesíts be, hanem jöjjön el a te országod, amely örök ország. Könyörülj gyermekeinken, akik most is, sokszor öntudatlanul is, hozsánnát kiáltanak neked, mint bevonulásod napján a jeruzsálemi templomban. Segíts rajtuk, hogy megtalálják az élet értelmét és célját, az igazi életet, ami benned van. Áldott légy Szent Háromság Istenünk a magasságban. Áldunk téged, mert Jézusban minden ígéreted beteljesült. Az ő halála engesztelés a mi bűneinkért, az egész világ bűnéért, az ő feltámadása élet minden élőnek. Az ő dicsősége a mi egyetlen reménységünk, hogy amikor eljön dicsőséges megjelenésének ideje, a teremtett világ is megszabadul az Isten fiainak szabadságára. Egyedül tiéd legyen a dicsőség, az áldás és a hatalom. Könyörülj betegeinken, könyörülj magányosainkon, vigasztald meg gyászolóinkat, a te örömhíreddel, Jézusunk. Hallgass meg mindazok imádságát, akik segítségül hívják te dicső nevedet, Istenünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Békesség és szeretet nektek, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.